Következő műsorunk Rádió Egyetem.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Mészáros Lukács előadását közvetítjük az ELTE TTK-ról. Klónozzuk-e a mamutokat? A 2004 őszi félévében a Handken körben elhangzott előadás felvétele.
Mindenki szeretettel köszöntetjük a Handken műsor kör által szervezett előadásról és sorozat immár a 6. előadását, melyet most már 8. előadóját köszönhetjük itt körünkben. Mészáros Lukácsnak hívják, ő is a tanszékünkhöz kapcsolódik, most már nem így dolgozik nálunk.
Biológia földre szakosként végeztem.
Végezte a zenét, és utána pedig az őszintai tanszéknél kitette a PhD dolgozatát kisemlősöknek a tanulmányozásával, és későbbiekben is ezt a kutatását folytatta, és az Országos Tudományos Kutatás Alap az OTKA azóta folyamatosan minden kutatásokat támogatja ezeket a kutatásokat, és most jelenleg a kisemlősök és ezekkel kapcsolatos kutatásokban leolvadtuk paleoklimatológiai ősőrzalmi kutatások a fő kutatási területe. De most jelenleg, mert most a biológus végzettség, vagyis egy kicsit összefüggésben, hát az eladás színűből is kiderül, hogy a klónozzuk-e mamutokat, vagyis hogy vagy klónozhatunk-e, illetve hát a Quaternary Animal Park, a angolos címe az eladásnak, erről fogom most hallani.
Köszönöm szépen a bemutatást, és sok szeretettel köszöntök mindenkit. A mai előadás címe egy picit talán tudománytalanul hangzik, klónozzuk-e a mamutokat, vagyis hogy lesz-e majd valamikor Quaternary Park, elmehetünk-e majd egy olyan különleges természetvédelmi területre, mint amilyet Spielberg filmje alapján, a Jurassic Park alapján elképzelhetünk, ahol majd szembe jöhetnek velünk mamutok, és fényképezhetjük őket, örülhetünk annak, hogy szembe jön velünk olyan ősállat, amely valójában már igen-igen régen kihalt. Mielőtt ezt a kérdést megvitatnánk, nézzük meg, hogy milyen állatról is van szó. Ez a gyapjas mamut, vagy tudományos nevén Mammutus primigenius, egy kb. 300 ezer éve a Földön megjelent ősállat. Korábban azt gondolták, hogy mintegy 10 ezer éve kihalt, csak a 20. század végén derült ki, hogy tulajdonképpen a mai embernek egészen közeli kortársa volt. A legtovább fennmaradt állományok azok Szibéria északi partvidékén, ilyen szigetszerű előfordulásokban voltak jelen. Az így legtovább túlélő mamutok, ezek még 4000 évvel ezelőtt is éltek, tehát azért sokkal később is előfordultak, mint ahogy korábban gondoltuk volna. Azt gondolom, hogy sokak által ismert ez az állat, ez az ősállat. Ezek óriási nagyok voltak. A méretük az megközelítette a mai afrikai elefántoknak a méretét. A legtöbb példány 3 méternél magasabbra nőtt, 4 méteresek is akadtak közöttük, a hosszuk is 4 méter körül lehetett, és a 6 tonnát is meghaladta a súlyuk. Na most, hát kevés olyan ősállat van, amiről olyan sokat tudhatnánk, mint a gyapjas mamutról. Ezeknek az állatoknak vizsgálhattuk a csontvázát, vizsgálhattuk a belső szerveit, szöveteit, sejtjeit, makromolekuláit, ismerjük a gyomortartalmukat, ismerjük a kültakarójukat. Ezeket az állatokat a hideg ellen vastag bunda borította. Két rétegű bundáról van itt szó. Az erőteljesebb szőrszálakból, olyan kb. 20-25 cm-es szőrszálakból álló külső réteg, az a hóviharoktól, esetleg még a ragadozóktól is, tehát még mechanikai hatásoktól is védte az állatot. És a puhább, pejhesebb réteg, az pedig ez egy ilyen második réteg volt, ez pedig főleg hőszigetelő hatású volt. Megfigyelhetjük azt, hogy a hőleadás csökkentendő, sokkal kisebbek a fülei, mint ahogy az afrikai vagy az indiai elefántoknál látjuk. Az is jellemző, hogy a metszőfoga, ami ugye sokféle elefánt élt a Földön már a földtörténet során, vannak olyanok, amelyeknél nincsenek agyarak, vannak olyanok, hogy alul és felül egyaránt viseltek agyarakat, és olyan is van, mint a kapofogú őselefánt, hogy az alsó metszőfogai váltak agyarakká. Itt azt látjuk, hogy a mai elefántokhoz hasonlóan a felső metszőfogak nyúltak meg, és ilyen agyarszerű képződményekké váltak, és hát feltételezzük, hogy ennek segítségével keresték a táplálékokat, tehát ennek segítségével túrták föl a havas, fagyott talajt, és hát keresték a táplálékokat akkor is, amikor a téli időszak beállt. Most ezek után föltehetnénk a kérdést azt, hogy miért éppen a mamutot szeretnénk klónozni. Az utóbbi években többször is fölröppent a hír, hogy már csak évek választanak el minket attól, hogy mamutok sétáljanak újra a Földön. Több kutatócsoport is bejelentette már, hogy a kutatásai során odáig jutott el, hogy bizonyos, hogy klónozni tudnak mamutot. Igazából időkérdése, hogy mikor látjuk meg ezeket az állatokat. Erre még egy kicsit visszatérnék a későbbiekben, hogy ebben mennyi a realitás, de járjuk elő körül egy picit azt a kérdést, hogy miért éppen a mamutot szeretnék klónozni sokan. Biztos, hogy értek sokkal érdekesebb ősállatok is a Földön, ugye, hogyha visszagondolunk a Jurassic Park című filmre, vagy hát filmsorozatra, akkor ott a dinoszauruszokat keltették életre. Ezzel azonban az a probléma, hogy ez nem lehetséges. Ennek két nagyon fontos akadálya is van. Az első az, hogy a klónozáshoz mindenképpen olyan DNS molekulára van szükség, amely teljes egészében éppen és sértetlenül tartalmazza az állatnak a genetikai leírását. Na most a genetikus szakemberek szerint, hát ahhoz, hogy egy DNS molekula egy elpusztult állatban éppen maradjon fenn, ahhoz ideális körülmények kellenek, és itt egy picit a realitás közelében mozog ez a film, mert a borostyánkőbe zárt rovarok szövetei, sejtjei tényleg meglepően éppen tudnak fennmaradni. Azonban azt mondják a szakemberek, hogy az ideális körülmények között is van a DNS molekulának egy természetes degradációja, és töredezni kezd, lebomlik, úgyhogy évekkel ezelőtt már állást foglaltak ebben a genetikusok, hogy valószínűleg néhány tízezer évesnél régebbi DNS molekulákat nem lehet fölhasználni semmiféle komolyabb genetikai eljárásra, nemhogy klónozásra, de komolyabb genetikai vizsgálatokra sem. És ez valóban bebizonyosodott, ha jól tudom, akkor vagy a tavalyi év során, vagy pedig 2004 elején találtak a szibériai tundra talajában fagyott DNS mintákat, és a használható növényi DNS minták azok 300 ezer évesek voltak, ugyanakkor állati DNS mintákat használható minőségben nem találtak 50 ezer évnél régebbieket. Tehát ilyen szempontból lehetetlen a dinoszauruszok klónozása. Más szempontból viszont, ha sikerülne is teljesen épp dinoszaurusz DNS találni, akkor sem tudnánk az állatokat életre kelteni, tudnélik, hiányoznak azok a közeli rokon állatok, amelyek a klónozással létrehozott embriókat aztán végül is valamilyen módon a világra segítenék, függetlenül attól, hogy hát ugye ezeket a dinoszauruszokat nem kéne megszülni, de azért mégiscsak valamilyen szintig az anyaállat testének a védelmében kéne fejlődniük, illetve tulajdonképpen a tojást körülöttük létre kéne hozni, és jelenleg nem találunk ilyen közeli rokonállatokat a Földön, amelyek segítségével a dinoszauruszokat klónozni lehetne. Kell tehát keresnünk olyan állatot, amelynek a fennmaradásához, mármint a fosszília megmaradásához ideális körülmények állnak rendelkezésünkre, és az a feltétel még a továbbiakban, hogy ez az állat ne túlságosan régen elpusztult állat legyen, és rendelkezzen mai rokonsággal. Most ilyen ideális körülményeket találunk Szibériában, ahol a fagyott talaj igen sok állatmaradványt őrzött meg. A szibériai tundra talajának a felső része az, hát hogy ez milyen vastagságban van, lehet fél méter, lehet annál kevesebb is, de legtöbb esetben 1-2 méter vastagságban. Nyáron felolvad, télen megfagy, ezt a réteget hívjuk fagyváltozékony rétegnek, és az alatta levő rész az tulajdonképpen egy nagyon érdekes képződmény, az fagyott vízből és talajszemcsékből összeállt valami, amit permafrostnak, vagy pedig hát állandóan fagyott rétegnek szoktunk nevezni. Ez a permafrost, ez nagyon sokszor képes megőrizni éppen a valamilyen módon belekerült ősmaradványokat. Ha valamilyen talajszakadás, vagy valamilyen szintkülönbség feltárja ezt a fagyott réteget, akkor az nagyon szépen látványosan látszik itt a tundrán. Na most hát ilyen maradványok gyakran kerültek tehát elő a szibériai tundra talajából. Találtak például gyapjasorszarvú maradványokat. Ezek valószínűleg szintén alkalmasak lennének valamilyen genetikai eljárásban való felhasználásra, de egyetlen egy más állat sem került elő olyan gyakoriságban, mint a gyapjas mamut, amely tulajdonképpen kereskedelmi mennyiségben van jelen Szibéria talajában. Ezt a kereskedelmi mennyiséget úgy értem, hogy a 19. században, de még a 20. század elején is egy nagyon komoly elefántcsont kereskedelem zajlott Szibériában, ami tulajdonképpen a különleges módon megmaradt mamutok agyarának a kereskedelmét jelentette. Hát ma már természetesen ez legális módon nem történik, ugyanakkor nagyon sok nomád népcsoport él még abból, hogy a tundrán talált mamutoknak az agyarait fekete piacon értékesíti. Hogy kereskedelmi mennyiségben vannak ezek jelen, az is mutatja, hogy hát különféle becslések vannak erre, hogy tulajdonképpen mennyi mamut lehet ott a jégbe fagyva. Én olyan becslést is olvastam már, hogy 10 millió példánnyal is lehet számolni, de a legszerényebb becslések szerint is legalább 10 ezer mamut tetem vár még arra, hogy a paleontológusok felfedezzék és különleges vizsgálatok tárgyává tegyék őket. Talán tanácsos lenne, hogyha megnéznénk néhány olyan leletet, amelyek híressé váltak innen Szibériából. Most hát ezek között mindenféle akad. Találtak meg mamuttetemeket bányászok, találtak meg kutatók, fedeztek fel már teljesen véletlenül földrajzkutatók is mamuttetemeket, de még mindig nagyon nagy számban fordulnak elő olyan tetemek, amelyeket elsősorban ezek a nomád népek találnak meg. Az első ilyen híres lelet a Berezovka mamut, amely ma a Szentpétervári Zoológiai Múzeumban található. Ez egy olyan példány, amelynek körülbelül az egyharmad része maradt meg éppen, és hát ez ma is megtekinthető ott. Azután a következő, az egy mamut bébi, ezt nevezték egy gyimának, próbáltam ilyen fonetikusan átírni. Ezt tulajdonképpen a Kolíma folyó közelében találták meg 1911-ben. Ez egy 6 hónapos mamut bébi, amely mindössze 1 méter magas, és nagyon aranyos, kedves kis állatról van szó, tulajdonképpen még alig bújtak ki a fogai, tehát valószínűleg nemrégiben még szopott, vagy hát éppen az elválasztás időszakában pusztulhatott el szegény. Aztán a következő híres lelet az az 1948-ban a Tajmirfél-szigeten felfedezett példány. Ez azért nevezetes, mert a leírások alapján ezt tekintjük a gyapjas mamut típus példányának. Azután az 1978-as maradvány, az akkor megtalált maradvány azért nevezetes, mert ez volt az a lelet, amelyből először vontak ki DNS molekulát. A nyugat-szibériai mamutborjút 1988-ban fedezték fel, ennek is egy kalandos története van, hogy hogyan találták meg. Szokták ezt a maradványt Léna mamutnak is nevezni, mert a Léna torkolat közelében találták meg. Ezt egy hajós kapitány fedezte fel a hajójáról távcsővel a parton, és hát akkor közvetlenül még nem mentek oda érte, hanem hosszú idő múlva mentek csak vissza oda érte, és akkor már valamilyen szintig kikezdték a ragadozó állatok, dögevő állatok ezt a maradványt. Ez is mutatja, hogy milyen jó minőségben maradnak meg ezek a tetemek. Nagyon sokszor lehet olvasni a leírásokban, hogy a kutató kutyái esznek ebből a húsból, sőt, hát néhány kutató arra is elszánta magát, hogy ő maga is megkóstolja, és hát én úgy tudom, hogy máig is életben vannak, de semmiféle komoly tragédia nem történt velük. Most a Wrangel szigeten megtalált mamut szintén nevezetes példány, mégpedig azért, mert ez volt az, ami körülbelül 4000 éve pusztult el. Tehát ugye más megfogalmazásban Krisztus előtt 2000-ben, amikor az emberi kultúra már igen magas szintet ért el, akkori kortársa az embernek. Ebből is vontak ki egyébként DNS molekulát. Na most hát a Zsárkov mamut, ez egy olyan lelet, amelyet már kifejezetten klónozási céllal kerestek meg. Egy francia kutató, aki elég kétes hírnévnek örvend, mert ha jól emlékszem, akkor ő volt az, aki egy időben abból élt, hogy szerzett egy ilyen kimustrált orosz jégtörőt, és azzal a sarkvidék közelébe vitt turistákat, és hát így sarkvidéki expedíciókat szervezett ő, tehát legalábbis ezt úgy mutatta be a sajtó, hogy sarkvidéki expedícióknak a vezetője. És minden esetre akárhogy is van ez a dolog, ő volt az, aki elhatározta, hogy klónozási céllal épp mamuttetemeket fog felfedezni, a fekete piacokon keresgélt, és találkozott olyan nomádokkal, akik mamutagyarakat kínáltak fel eladásra, és őket próbálta rávenni arra, hogy mutassák meg a lelőhelyet, nagy nehezen sikerült is neki, és akkor ezután szervezett egy valóban tudósokból álló komoly expedíciót, akik a helyszínre érkezve megpróbálták ezt a mamutot valamilyen épp formában kimenteni a permafrostból. Az ormánya és a feje már többé-kevésbé elpusztult, de a többi része az még éppnek látszott, és hát ez egy kb. 20 ezer éve elpusztult hím mamut, jó megtermett példány volt. Ez volt az első olyan eset, amikor az egész maradványt együtt egy nagy fagyott földlabdával emelték ki a földből, és egy ilyen óriás helikopterrel szállították egy jégbarlangba. Megpróbálnak belőle klónozásra alkalmas DNS molekulát kinyerni, ez volt a cél. Na most hát azóta már bejelentették, hogy sajnos klónozásra nem alkalmas a példány. Egyszerűen nem találtak olyan DNS molekula részletet, amely 100 bázispárnál hosszabb, szakasz lett volna. Tehát egyértelmű, hogy ez már alkalmatlan arra, hogy bármiféle genetikai eljárásnak alávessék. Tudni kell azt, hogy feltételezik a tudósok, hogy mínusz 22 foknál hidegebbnek kell lennie tartósan ahhoz, hogy ez a DNS molekula épségben megmaradjon, és hát a Zsárkov mamut esetében, ugye az 1997-es Zsárkov mamut esetében onnan kapta a nevet egyébként, hogy Zsárkovnak hívták azt a nomád családot, aki felfedezte a leletet. Tehát a Zsárkov mamut esetében pedig valahol mínusz 4 és mínusz 14 Celsius fok között ingadozott a hőmérséklet, ez alkalmatlan volt arra, hogy megőrizze a DNS molekulát. Tehát ebből nem lesz klónozott mamut, viszont mérhetetlen sok információt tudunk a segítségével kinyerni a pleisztocén időszakról. Tudnélik, ez már olyan tudományos módszerekkel megvizsgált példány, ahol parazitológiai vizsgálatot, járványtani vizsgálatot és mindenféle vizsgálatot végeztek akkor, amikor egyre inkább közelítettek magához a lelethez, megvizsgálták a befoglaló környezetet, megvizsgálták a kültakarót, és így szépen haladtak befelé az állat belső szervei felé. Na most hát ez a Yakut mamut, ez az én elnevezésem, mert erről még nem olvastam határozott állásfoglalást, hogy hogyan neveznék egyértelműen. Ez szintén egy olyan mamut, amelyet már klónozási céllal tártak fel. Több tudományos expedíció is szerveződött, most már kifejezetten tudományos expedíció, olyan céllal, hogy különféle technológiai eljárásokkal, tehát valamilyen radar segítségével megtalálják ezeket a tetemeket a permafroston belül, és utána szakértő módon tárják fel őket úgy, hogy a DNS minél inkább megmaradjon és klónozásra alkalmas legyen. Ez tulajdonképpen Jakutsktól nem messze található ez a lelőhely, és egy orosz-japán közös expedíció tárta fel ezt a példányt. Hát az orosz-japán közös expedícióhoz azt kell tudni, hogy nyilvánvalóan a japánok pénzelték ezt az expedíciót, és az Orosz Tudományos Akadémia pedig adott hozzá kutatókat, tényleg komoly szakértők jártak ott a helyszínen. Na hát az a lényeg, hogy találtak egy mamutot, pontosabban hát amit feltártak belőle, az két láb, tehát két fejjel lefelé elhelyezkedő tetemről van itt szó, és ezt a két lábat ezt nagyon ügyesen kinyerték a talajból, és el is szállították Japánba, és innentől kezdve 2002 nyarán emelték ki a mintát. 2003-ban olyan japán nyilatkozatok láttak napvilágot, hogy egész biztos már, hogy a szövetek épek, a DNS molekulák azok sértetlenek, és beindulhat a klónozási eljárás. Még 2-3 évet azért kell várni, mire megszületik az első mamutborjú, de azért itt tulajdonképpen már biztos a dolog. Én azt gondolom, hogy egy kis kétkedéssel kell fogadnunk ezt a dolgot. Nagyon gyakran látnak napvilágot a klónozással kapcsolatban kicsit felelőtlennek tűnő nyilatkozatok. Ha csak arra utalnék, hogy amikor ugye 1997-ben a Dolly bárány klónozása, meg 96-ban történt meg, de 97-ben szereztünk róla a tudomást, akkor jelentették be, amikor már fél éves volt az állat. Utána nem sokkal beindult ez a klónozási őrület, elnézést kérek, hogy ilyen csúnyán mondom, de tényleg kicsit méltatlan dolgok történtek akkor. És akkor például egy ilyen nyilatkozatot lehetett olvasni, egy ilyen bejelentést, hogy nagyon közel van már az emberi klónozás, ez akkor rögtön utána volt, mert már sikerült majomembriókat is klónozással létrehozni, és hogyha egy kicsit utána olvasott az ember, akkor kiderült, hogy tulajdonképpen itt nem klónozásról volt szó, hanem embriódarabolásról, ami ugye úgy történik, hogy mesterséges megtermékenyítéssel létrehoznak, de teljesen természetes módon a klónozáshoz képest, tehát egy hímivarsajt és egy petesejt lombikban történő összehozásával létrehoznak egy embriót, illetve egy zigótát, és a zigóta barázdálódásakor ugye létrejön a 8 sejtes állapot, amikor még nagyon jól lehet darabolni az embriót, és akkor így megfelezik, illetve több részre osztják az embriót, így hoztak létre a szó eredeti értelmében valóban klónokat, tehát azonos genetikai összetételű egyedeket. Ezeket aztán beültették a majmok méhébe, és akkor így aztán születtek kismajmok, amelyek hát tulajdonképpen egy elég régen létező eljárással születtek meg, csak egészen másképp hangzik abban a felvezetésben, ahogy ezt akkor olvastuk. Na most hát a japánok bejelentése, a 2003-as bejelentése azért érdemel egy kis kétséget, mert idén, nyáron, ősszel az Orosz Tudományos Akadémiától is lehetett állásfoglalásokat olvasni ezzel kapcsolatban, és az Orosz Tudományos Akadémia Genetikai Intézetéből többen is állást foglaltak amellett, hogy tulajdonképpen nem sikerült még mostanáig használható DNS-t kinyerni ebből a tetemből, és hát azt kell, hogy mondjuk, hogy nagyon-nagyon kétkedve fogadták azt az elképzelést, hogy lehet ebből valamikor is élő mamut, mert hát a DNS molekula az feltételezésük szerint a fagy hatására mindenképpen összetöredezik, és akkor alkalmatlan a klónozásra. Minden esetre azért állítólag már többen tervezgetik azt, hogy valahol a Kamcsatkai félsziget környékén létrehoznak majd egy olyan mamut rezervátumot, ahol ezeket a mamutokat majd békességben lehet fölnevelni, és aztán amikor kialakítanak egy ilyen életképes állományt, majd akkor tényleg turista látványosságot lehet belőlük csinálni. Tehát mindenfélét lehet erről az egész kérdésről ma olvasni, én azt gondolom, hogy megfelelő kritikával kéne kezelnünk ezeket a bejelentéseket. Nézzük meg, hogy ha majd, amikor ezek az eljárások tényleg realitás talajára kerülnek, akkor milyen módon hozhatják majd létre ezeket a mamutokat. Erre két eljárás kínálkozik. A mamut borjút vagy klónozással, vagy pedig hibrid állat létrehozásával lehet majd megjeleníteni. Az első, tehát a klasszikus klónozás, ami úgy történik, hogy kiemelik a szövetet a mamutból, és utána valóban tiszta mamutot próbálnak létrehozni. Maga az eljárás úgy történne, hogy a mamut tetemből kiemelik a sejtet, utána a sejtből kiemelik a sejtmagot, és fognak egy elefántpete sejtet, amelyből már korábban eltávolították a saját DNS-ét, valószínűleg az egész sejtmagot egyszerre, és utána a mamut DNS-t beleültetik ebbe a pete sejtbe. Az elefántpete sejtet utána egy nőstény elefánt méhébe helyezik, ahol kifejlődik, és a világra jövő állat egy teljesen kész mamutborjú lesz. Ez tulajdonképpen nagyon egyszerűen hangzik, és ez az az eljárás, amivel a Dolly névre hallgató bárányt létrehozták. Ugyanakkor nagyon komoly problémákat vet föl maga az eljárás. Hát kezdődik azzal, hogy itt tulajdonképpen fajok közötti manipulációról van szó. Tehát ez egy ilyen interspecifikus beültetés akar lenni, és a recipiens, vagyis befogadó, akinek a sejtmagot be kéne fogadnia, az hát az a jó, hogyha minél közelebbi genetikai rokonságban van a másik fajjal. Itt azt mondják, hogy 1999-ben komoly genetikai vizsgálatok történtek a mamut DNS-ekkel és az elefánt DNS-ekkel, és ennek eredményeképpen feltételezzük, hogy kb. 5%-nyi genetikai különbség van a gyapjas mamut és a legközelebbi elefánt rokonok között. Ez tulajdonképpen nem is hangzik olyan soknak, mert ugye 5% genetikai különbség nyugodtan megpróbálkozhatunk a klónozással, de ha például figyelembe vesszük, hogy a gorilla és az ember között 2%-nyi genetikai különbség van, vagy a csimpánz és az ember között 1,5%, és mégsem gondolkodunk azért, hogy klónozáson nem csak etikai szempontból, hanem azért látványosan különbözünk. Lehet, hogy egy elefántot és egy mamutot mi így első ránézésre nagyon hasonlónak tartunk, de valószínűleg ők egymást már nagyon különbözőnek tartanák, hogyha egymásra néznének, mint ahogy mi is a gorillánkat és a cimbánzokat nem igazán fogadjuk el teljesen emberszerűnek. Nagyon valószínű az, hogy maga a sejtmag transfer az sikertelen lesz. Most csak azért idézzük fel egy kicsit, hogy lássuk a dolognak a nehézségét, hogy az a bizonyos birka klónozás, aminek az eredményeképpen a Dolly bárány létrejött, az sem volt egészen könnyű eset, mert ott 275 transfer próbálkozásból egy sikerült. Pedig az azonos fajba tartozó állatokról szólt ez az eljárás, és azt is hozzá kell még tenni, hogy nem véletlenül a bárányt választották azok, akik ezzel próbálkoztak, ugye skót kutatókról van szó. Hát nem csak azért, mert hozzájuk közel áll a bárány, hanem azért is, mert a birka különösen alkalmas a klónozásra. De már a ló esetében, vagy mondjuk tehén esetében, pláne ugye az ember esetében, amit sokan felvetnek, és hát esetleg a mamut esetében is, itt komoly gondok lehetnek. Ezen kívül, hogyha zavarmentesen megtörténik a sejtmagtranszfer, utána pedig megpróbálkoznak a beültetéssel, akkor sem biztos az, hogy abból egy mamut borjú meg fog születni. Most megint idéznék egy jelenlegi eljárást, amelynek során most egyre inkább próbálnak főemlősökkel is foglalkozni a klónozást próbáló szakemberek. És hát valamikor az elmúlt nyáron történt az, hogy klónozással molyom embriókat hoztak létre, ott már egy kicsit kifinomultabb módszerrel dolgoznak, mint a Dolly esetében, mert ugye a problémát az jelenti, hogyha olyan módon veszem ki a sejtmagot a petesejtből, ahogy a Dolly esetében csinálták, akkor ugye azt ki kell szivattyúzni. És hogyha kiszivattyúzom, akkor a citoplazmának is jelentős része kikerül a petesejtből. Ilyenkor pedig ugye olyan sejtorganellumok is eltávozhatnak a sejtből, amelyek nagyon szükségesek lennének a későbbi túléléshez, sőt, tulajdonképpen anyai genetikai információkat is eltávolíthatok ilyenkor a petesejtből, ami aztán ugye végzetes lesz az állatra nézve. Most itt a majom embrió esetében, ami már egy nagyon kifinomult eljárásra jött létre, itt, hogyha jól emlékszem, akkor talán 135 embriót hoztak létre, és egy sem született meg. Tehát saját fajon belül is problémák vannak. Most, hogyha figyelembe veszük azt, hogy ugye az elefántoknál a vemhesség az 20-22 hónapig tart, és nagyon komoly gondoskodást igényel egy ilyen interspecifikus vemhességnek az ápolgatása, akkor ott is nagyon sok lehetőség van arra, hogy valami hiba csúszson be, úgyhogy vannak még egyelőre ezzel is gondok. A másik lehetőség az lenne, hogy a mamut borjút olyan módon hozzuk létre, hogy tulajdonképpen ebben az eljárásban kétféle állat szerepel, genetikailag is kétféle állat. Az előbb is két állatról beszéltünk, de most genetikailag is kettő lenne. Az egyik a mamut, a gyapjas mamut, a másik pedig az elefánt, és ennek a násznak a következtében születhetne valamilyen elefánt-mamut közötti hibrid állat. Na most ez az eljárás, ez hogyan folyna? Hát itt tulajdonképpen szükség lenne egy hímállatra. Ez tulajdonképpen már akkor felvetődött ez a kérdés, amikor a zsárkóv mamuttal próbálkoztak, hiszen ez a 20 millió éves állat, ez is hím volt. Na most hát a mamut tetemből kiemelnék a hímivarsejtet, és megtermékenyítenének vele egy elefánt petesejtet, utána beültetnék egy elefánt tehénnek a méhébe, és aztán megszületne egy kis elefánt mamut hibrid, ami elvileg tulajdonképpen lehetségesnek tűnik, hiszen hogyha megnézzük, akkor a ló és a szamár esetében is létre tudunk hozni összvért. Tehát működő dologról van szó, csak az a probléma, hogy itt tulajdonképpen eléggé felelőtlenül azt vetik föl sokan, hogy ezek után valamilyen szelekcióval, mesterséges szelekcióval, vagy aztán egy hasonló hibridizációval, hogy aztán utána ezeket a létrejött teheneket megint csak mamut spermiummal termékenyítenénk meg. Tulajdonképpen azt vetik fel, hogy egy nagyobb állományt lehetne létrehozni, amelyből vissza lehetne tenyészteni a mamutot. Most itt az a probléma, hogy ugye hát a ló és a szamár esetében az összvérnél tudjuk azt, hogy hát nem igazán termékenyítő képesek ezek az utódok, és a mamut és az elefánt esetében is fennáll ez a probléma. Tudnélik, a mamutnak ezt már tudjuk, hogy 58 kromoszómája volt, az elefántnak pedig 56 kromoszómája van, tehát ott ugye ha más nem, akkor ott a meiózisnál nagyon komoly gondok lépnének föl, amikor a homolokromoszomák párbaállásáról van szó, tehát nem igazán lehetne komoly dologról gondolkodni. Azért egy picit, ha már ilyen nagyon felmerült ez a dolog, és sokan beszélnek róla, érdemes lenne megnézni azt, hogy tulajdonképpen milyen elefántról is van szó akkor, amikor a mamut-elefánt hibridről beszélünk. És az a nagy szerencsénk, hogy tényleg sok genetikai vizsgálatot tudtunk végrehajtani a mamutok és az elefántok DNS-e segítségével, és tulajdonképpen a citokrom B fehérje részének a génjét vizsgálva azt tapasztaljuk, hogy az afrikai elefánt sokkal távolabbi rokonságban áll a mamuttal, mint az indiai elefánt, ez tulajdonképpen a citokrom B törzsfa akar lenni. Azt látjuk, hogy már 21 mutációt elvált egymástól az afrikai elefántok és a más ága és a másik ág, de az indiai elefánt és a mamutok ága csak 9 mutáció óta vált el. Tehát közelebbi rokonságban áll egymással ez a két faj. Vagyis, ha hibrideket kéne létrehozni, akkor ez lenne a megfelelő állat rá. Egy picit játszunk el gondolattal, hogyha aztán valamilyen új eljárás során mégiscsak sikerülne hibridet létrehozni, akkor tulajdonképpen mit is kezdenénk vele, és milyen is lenne ez az állat. Azt gondolhatnánk, hogy ahogy a ló és a szamár közötti összvér hibrid az nagyon nagy teherbírással és igénytelenséggel rendelkezik, úgy elképzelhető lenne, hogy ezek a hibridek is nagyon igénytelenek és sokat bíró állatok lehetnének, úgyhogy elképzelhető lenne, hogy éppen ott, ahonnan előkerültek, tehát mondjuk Szibériában a hideg körülmények között nagyon jó házi állatok válhatnának belőlük. Ez viszont teljes egészében csak mondom a fantázia kérdése. Ugyanakkor hát vettük magunknak a fáradtságot Kazár Emese kolléganőmmel, aki igen kiváló grafikus is, az mellett, hogy igen kiváló paleontológus, és megpróbáltuk elképzelni az indiai elefánt és a mamut csontváza alapján, valamint hát a rekonstrukciók alapján, hogy hogy nézhetne ki ez. Valamilyen kis helyes állat lenne ez a hibrid. Nagyon barátságos lenne, csak hát az a baj, hogy nem sok esély van arra, hogy ténylegesen találkozzunk vele majd. Na most hát ezek után föl kéne tenni a kérdést, azt a kérdést, hogy egyáltalán klónozhatók-e a mamutok, vagy nem. Picit járjuk körül azt, hogy miről is volt eddig szó. Azt kell mondanunk, hogy a klónozásra szükséges van épp DNS mintának a kinyerésére. Ez elviekben nem lehetetlen, csak annak a feltételnek kéne teljesülnie, hogy mínusz 22 foknál tartósabban hidegen kellett maradnia ennek a DNS molekulának, és a maradványnak nem szabad régebbinek lennie, mint 50 ezer év. Ennél idősebb mamutok és fiatalabb mamutok is vannak, tehát ez a feltétel elviekben teljesülhet. A következő, hogy megfelelő recipienst kéne találni a sejt magátültetés számára. Itt az indiai elefánt tehenek merültek fel. Az indiai elefánt és a mamut között 5% genetikai különbség van, tehát igen komoly problémát vetne fel az, hogyha ilyen sejtmagtranszfert kéne végrehajtanunk. Valószínűleg fejlődni fognak a technológiai eljárások, a jövőben tulajdonképpen nem zárható ki. És miután beültettük ezt a petesejtet, utána még feltételeznünk kéne, hogy sem a beültetés során, sem pedig a későbbiekben nem lép fel semmiféle váratlan probléma. Itt is legalább több száz próbálkozást kell feltételezni, és még akkor is bizonytalan az eredmény, tehát fölléphetnének komoly gondok. De én azt gondolnám, hogy tulajdonképpen az én előadásom nem is arról akart szólni, hogy klónozhatók-e a mamutok, hanem ugye az szerepelt a címben, hogy klónozzuk-e a mamutokat. Tehát van-e annak értelme, hogy a mamutokat klónozzuk. Amikor ezek a hírek felröppennek, akkor úgy többé-kevésbé lebegtetik azt a lehetőséget is, hogy a mamutok újraélhetnének a Földön, hiszen hát Szibériában, ha is olyanok a körülmények, hogy bátran megélhetnek. Igazából vigyázni kéne, hogy felelőtlen emberek ne lövöldözzék őket halomra, de attól függetlenül jól érzik majd magukat Szibériában. Valóban így van-e? Ahhoz, hogy ezt lássuk, előtte meg kéne nézni azt, hogy miért tűntek el a mamutok a Földről. Tudjuk azt, hogy a mamutok egy egészen különleges élőhelyen, egy különleges élőhely típusban éltek. Ezeket nevezük mamutsztyeppeknek, vagy szokták más néven tundrasztyeppeknek is nevezni. Ez egy olyan vegetációtípus, természetesen a hozzá kapcsolódó állatvilággal, amelyben a jelenlegi tundra és a sztyepp növényzeti elemek foltszerűen helyezkedtek el. Voltak cserjék is, de zömében füves vegetáció alkotta ezt az élőhelyet. Amikor arról beszélünk, hogy a mamutok eltűntek, akkor az első kézenfekvő magyarázat, és ez már nagyon régen felmerült, az, hogy hát első ránézésre látszik, hogy ezek a hideg éghajlathoz alkalmazkodott állatok. Tehát amikor felmelegedett az éghajlat, akkor egyszerűen nem érezték jól magukat ebben a vastag bundában. Ez azonban azért kétséges, hogy pusztán azért pusztultak ki, mert melegük volt, mert a pleisztocén során többször is előfordultak olyan periódusok, amikor a mainál melege volt, és ezek a mamutok mégis fennmaradhattak. Azután a következő magyarázat az úgy szól, hogy mivel a mamut sztyeppek eltűntek a Földről, csökkent a füves vegetációs területeknek a kiterjedése, és hát nem találtak elég táplálékot maguknak. Tulajdonképpen van ebben logika, mert hogyha a mamutok tömegét és a mai elefántok analóg módon történő táplálkozását megnézzük, akkor hát tudjuk azt, hogy naponta legalább egy 2 mázsányi táplálék, növényi táplálékra van szükségük, úgyhogy tényleges komoly problémát okozhat az, hogyha nincs elég táplálékuk. Ugyanakkor, hogyha megnézzük a mamutoknak a fogazatát, tulajdonképpen állkopocs felenként egy-egy fog található az állat szájában, és olyan érdekesen váltották a fogaikat ezek a mamutok, hogy amikor megszülettek az első fogak az állkapcsukban, akkor azok rögtön kopni kezdtek, mert hát a táplálék az koptatta a fogaknak a felszínét, és ahogy a fog egyre inkább lekopott, egyre inkább kiemelkedett. De miért emelkedett ki? Azért, mert a fognak olyan a szerkezete, hogy ahogy kopni kezdett, mögötte megjelent a következő fog, és tolta előre, fejlődés közben tolta előre ezt a fogat. És miközben tolta előre, egy ilyen ékszerű felszínen tolta előre, minek következtében a fog szépen kiemelkedett, és nem csak előre tolódott, hanem fölfelé, és aztán utána elhasználódott, kipottyant az állat szájából, és már is mögötte volt a következő, amiközben kifejlődött. Ezt csak azért mondom el, mert ez kísértetiesen emlékeztet a mai elefántok táplálkozási szervrendszerére, és szerintem érdemes vetni egy pillantást, hogyha valaképpen még nem volt másodéves gerinces paleontológiai gyakorlaton, akkor érdemes rávetni egy pillantást, hogy ez itt egy elefántnak a foga, így szépen lecsiszolva és elvágva, jól látszik rajta a szerkezet, és itt van mellette egy mamutnak az éppen szerencsésen lemezekre tört foga. Nagyon látszik, hogy gyakorlatilag ugyanolyan szerkezetű a két fog. Én ezt elindítanám merre fel, és meg lehet nézni, szerintem. Nagyon hasonlít tehát a mamutok feltételezett táplálkozása az mai elefántok táplálkozásához. Na most hát, hogyha megnézzük az afrikai elefántokat, akkor az afrikai elefántok legelnek, ez tény, de sokkal inkább szeretik a lombokat fogyasztani. Tehát bokrokat, fákat egyaránt letarolnak, tulajdonképpen letépik az egész ágat, és akkor szájukkal lehúzzák a leveleket róla, de nagyon szívesen megeszik egyébként a fáknak, a fás részeit is a lomboknak. Az indiai elefántok azok még változatosabban táplálkoznak, azok is legelnek, tehát amikor itt a Kazár Emese kolléganőmmel tanulmányoztuk ott az állatkertben az elefántokat, hogy majd megálmodjuk a hibridet, akkor érdekes volt megfigyelni, hogy hát az indiai elefántok is úgy táplálkoznak, hogy fognak egy, tehát amikor legelnek, akkor fognak egy nagy fűcsomót, kitépik gyökeres, és neki csapkodják a lábuknak, lerázzák róla a földet. És ezt így rutinszerűen elvégzik minden táplálékkal, ugye hát nyilvánvalóan nem földes táplálékot kapnak az állatkertbe, de ugyanezt végigcsinálják, és hogyha véletlenül céklát kapnak, akkor ugye azt is megfogják és hozzáverik a lábukhoz, és akkor szegény elefántnak úgy néz ki a lába, mint hogy vérezne, és akkor jöttek szörnyűködni a látogatók, hogy hát ezeket az elefántokat milyen szörnyű körülmények között tartják, mert hát vérzik a lábuk, és senki nem figyel rá, oda pedig hát céklalé volt, és nem volt igazi vér. Na, tehát a lényeg az, hogy képesek bármilyen zöldséget elfogadni, sőt, hát hogyha pletykálkodhatom egy picit, akkor hadd mondjam el, hogy ugye az állatkertben ezeknek az elefántoknak két nagyon okos elefánttehene van a fővárosi állatkertnek, és hát ott az állatok gondozója, Pintér Károly úr elárulta nekem, hogy ha nagyon közel akarok kerülni az elefántokhoz, akkor csokoládét hozzak nekik. És ez tényleg így is volt, tehát szerencsére elfogadták az ilyen torta bevonót, vagy bármilyen más csokoládét is, mert egyébként anyagilag nagyon megterhelő lett volna a barátság velük, nagyon sok csokoládét képesek megenni. Na de visszatérve a természetes táplálkozásukra, hát tulajdonképpen lombokat, gyümölcsöket, bambuszt és bármit képesek megenni. Tehát a mai elefántok nem pusztán legeléssel foglalkoznak szabad idejükben, és ez bizony nem volt így a mamutok esetében sem, mert említettem már az előadás elején, hogy a mamutok gyomortartalmát is ismerjük, és a gyomrukból a fűfélék mellett égerfélék, fűzfélék, fenyőfélék, nyírfélék maradványait egyaránt ki lehetett mutatni, tehát tulajdonképpen azért mégiscsak táplálkoztak olyan dolgokkal is, amelyek most nagyon gazdagon nőnek a tundrának a déli részén, tehát ott nagyon erősen elegyedik a tundra ilyen jellegű növényfélékkel. Tehát azt kell, hogy mondjuk, hogy önmagában csak a hőmérsékletváltozás vagy a tundrasztyeknek az eltűnése nem jelentette a mamutok kipusztulását, vagy nem okozhatta a mamutok kipusztulását. Más oldalról közelítik meg a kérdést azok, akik az embert hibáztatják a mamutok kipusztulásáért. A mamut és az ember igen közeli kapcsolatba került már korán, ugye a kapcsolat látszik, hogy nem volt teljesen felhőtlen, és az emberi hatások közül az elsődleges hatás az a vadászat lett volna. Na most tudjuk azt, hogy tényleg léteztek mamutvadásztörzsek. Tehát voltak olyan emberek, akik a mamutokra vadásztak, mint ahogy Afrikában jelenleg is élnek olyan természeti népek, akik hagyományos módszerekkel vadásznak az elefántokra. Ennek ellenére az elefántok nem pusztultak még ki Afrikában. Igaz, hogy nagyon jelentősen veszélyeztetett fajjá vált az afrikai elefánt, de nem azért, mert hogy annak idején láncsával vadásztak rájuk a benszülöttek, pedig elég rafinált módszerekkel tudtak rájuk vadászni, tehát előfordult az, hogy létezik ez a módszer, hogy fölmásznak a fára, és akkor ilyen koloncokkal ellátott láncsákat dobnak az állat hátába, és akkor ez a kolonc ez így egyre mélyebbre szúrja ezt a láncsát az állat hátába, és hát ugye ez előbb-utóbb az állat pusztulásához vezethet, tehát ott is vannak taktikák, mint ahogy feltételezzük, ilyen szép dolgokat lehet olvasni erről, hogy a mamutokat csapdába csalta az ősember, vagy más módon pusztított el őket. Ugyanakkor tudjuk azt, hogy ez nem volt tömeges. Tehát az ősember is inkább közepes méretű prédára vadászott, olyan prédára, amely az energiabefektetés és a szerzett táplálék arányát jobban biztosította számára. Tehát valószínűleg önmagában a vadászat nem okozta mamutok kipusztulását. Afrikában az elefántok veszélyeztetettségét leginkább az jelenti, hogy az élőhelyek azok csökkennek. amikor a mamut vadász hordák, vagy egyáltalán az emberi csoportok előre nyomultak, akkor a mamutok visszaszorultak az eurázsiai területekről, és tényleg egy nagyon érdekes összefüggés van, hogy ahogy haladnak előre az emberek, úgy tűnnek el az elefántfélék. Ezt valószínűleg meg ki lehet mutatni Amerikában is, hogy ahogy az emberek hódítják meg a kontinenst, úgy eltűnnek onnan az elefántok. De hát azért a természeti népeknek az előretörése önmagában szintén nem jelenthette a mamutok kipusztulását. Igen, okos rátermett állatokról van itt szó, tehát nem valószínű, hogy primitív módon élő embercsoportok kiszoríthatták volna őket. Egy sokkal valószínűbb feltételezés az, hogy amikor az emberi csoportok behatoltak a mamutok területeire, akkor nem is pusztán az emberek, de az emberekkel együtt érkező állatok valamilyen olyan betegséget hoztak magukkal, amire a mamutok nagyon érzékenyek voltak, tehát nem voltak el felkészülve, nem tudtak ellene védekezni. Sokan meg is nevezik konkrétan, hogy valamilyen szopornyica-szerű betegséget hurcoltak be az emberek kutyái arra a területre, és ezek erősen hozzájárultak a mamutok kipusztulásához, de maximum ez lehet a jó kifejezés, hogy hozzájárultak a mamutok kipusztulásához, mert önmagában szintén nem lehet ez sem megfelelő ok. Úgyhogy azt kell, hogy mondjuk, hogy valamilyen komplex tényező okozhatta a mamutok eltűnését a Földről. A gyökere mindenképpen az éghajlatváltozásban van. Most az éghajlatváltozás az tehát önmagában is kedvezőtlen élettanilag a mamutokra nézve, hiszen felmelegszik az időjárás. Ez nem biztos, hogy önmagában pusztulást okoz az állatok számára, de tudjuk azt, hogy a kedvezőtlenebbek a viszonyok, akkor sokkal alacsonyabb a szaporodási hajlandóság az állatokban, és hát az elefántok amúgy is szaporodási stratégiájuk szempontjából hát nem azt a taktikát választják, hogy sok utódot hoznak létre. A mai elefántoknál egy maximum 5 borjúról beszélhetünk egy elefánt tehén életében, tehát ha már visszaesik jelentősen a szaporodási kedv, az már jelentős problémát okozhat a populáció fennmaradásában. Az éghajlatváltozás együtt járhatott a mamutvadász csoportok előretörésével, hiszen ugye ahogy egyre kedvezőbb lett az ember számára az éghajlat, egyre inkább északra nyomulhattak ezek a csoportok. Az éghajlatváltozás együtt járt a mamut sztyeppek elpusztulásával, legalábbis visszaszorulásával, hiszen az előbb már említettem, és Pazonyi Piroska kolléganőnk legújabb vizsgálatai alapján egészen bizonyosan tudjuk, hogy olyan ökoszisztémák jelenleg nem fordulnak elő a Földön sehol, még Szibériában sem, ahol annak idején a mamutok éltek. Na most az élettanilag kedvezőtlen körülmények, azok maguk is észak felé szorították a mamutokat, megkeresték a számukra kedvezőbb körülményeket. Ugyanez mondható el az emberiség előretöréséről, hogy beszűkítette a mamutok életterét. És van egy érdekes dolog, hogy ha túlságosan szűk területre szorul vissza egy faj, akkor az önmagában hozzájárulhat az ökoszisztéma pusztulásához. Afrikában mutatható ki jól, hogy ha létrehoznak egy természetvédelmi területet, ahol az elefántokat nem szabad lőni, akkor egy idő után nem bírják ott már elviselni az elefántokat, mert minden területről oda vándorolnak az elefántok, ahol biztonságban tudják magukat, és egy idő után az elefántok nagyon megterhelik azt az élőhelyet, teljesen letarolják a fás vegetációt, és előbb-utóbb az ökoszisztéma pusztulásához vezetne ez, hogyha nem ritkítanák meg az elefántállományt. Ez egy nagyon komoly probléma az afrikai természetvédelmi területeken. Az, hogy élettanilag kedvezőtlenek a viszonyok, az hozzájárul tehát az egyedszám csökkenéséhez, mert a szaporodási hajlandóságot csökkentette. Ugyancsak csökkentette az egyedszámot, ha nem is döntő mértékben, de valamilyen mértékben az, hogy a mamutvadászok igenis elejtettek állatokat, és nem is keveset valószínűleg. A kedvezőtlen viszonyok azok segítik a betegségek terjedését, mert hogyha nem túlságosan fit az illető populáció, akkor könnyebben terjednek el a betegségek is. Ugyancsak a betegségek, ismeretlen betegségek megjelenését hozták magukkal az emberek, mint ahogy az előbb említettem. A betegségek azok tovább csökkentették az egyedszámot, és ez összességében mind az éghajlatváltozás által közvetlenül kiváltott egyedszámcsökkenés, mind pedig az emberiség által előidézett egyedszámcsökkenés, az egy túlságosan kis populáció mérethez vezetett, és ez a populáció méret ez egy idő után labilissá tette az egész faj jelenlétét. Most én például megdöbbenve hallottam, hogy ma már azt gondolhatjuk, hogy a szibériai tigrisek azok kipusztult fajnak tekinthetők a Földön, pedig számos szibériai tigris pár fordul még elő a Földön, hát nyilván a megfelelő helyeken, de a populáció mérete már túlságosan kicsi ahhoz, hogy meg tudjon újulni, és genetikailag úgy néz ki, hogy eljárt fölötte az idő. Ez nem természetes folyamat, ez azért van, mert mint ahogy a mamutok esetében láttuk, az élőhely is csökkent, ahol ezek előfordulhatnak, és hát a vadászattal nagyon jelentős mértékben csökkentettük az egyedszámokat. Tehát egy bizonyos populáció méret alatt nem képesek életben maradni, mint ahogy valószínűleg a mamutok sem voltak már képesek fennmaradni egy bizonyos populáció méret alatt. Itt az egyedszám csökkenés, betegségek, akár éghajlati oldalról, akár az ember által okozott folyamatok voltak ezek. Olyan folyamatoknak a megjelenését serkentették, mint a beltenyésztés, vagy pedig nem adaptív evolúciós folyamatok, amelyek nagyon sokszor közvetlenül is a populáció eltűnéséhez vezettek, és hát végső soron ugye ennek az eredménye a kihalás volt. Na most, hogyha valaki azt gondolja, hogy ez az ábra most már megfelelően áttekinthetetlen, akkor ennek nagyon örülök, mert tulajdonképpen ez volt a cél, hogy bemutassam azt, hogy egyáltalán nem nevezhető meg egy olyan kardinális tényező sem, amely a mamutok kihalásához vezetett. Összességében azt kell mondanunk, hogy a jelenlévő betegségek, az emberi jelenlét, az éghajlatváltozás és az élőhely pusztulás tulajdonképpen mind arra vezet, hogy a mamutok számára jelenleg nincs alkalmas terület, ahol élhetnének. Most ezek után már egy kicsit pesszimista hangulatban tehetjük fel a kérdést, hogy visszatérnek-e a mamutok akkor a Földre, és hát végig lehet járni ezeket a lépcsőket, hogyha visszatérnének a mamutok, akkor mi lenne? Azt kell, hogy mondjuk, hogy ezek a mamutok ezek nagyon veszélyeztetett állatok lennének. Ha másért nem, akkor azért, mert ugye jelenleg is fennállnak azok a betegségek a Földön, amelyek ellen ezek védtelenek, és nem tudnának ellene védekezni, nem tudnának vele megbirkózni. Ezen kívül azok az élőhelyek, amelyeken ők élhetnének, és hát amiről szó is van tulajdonképpen, hogy kijelölnének nekik, mint vadrezervátumot, azok már teljesen mások, mint amiben ezek a mamutok éltek. És hogyha visszatérhetnének, akkor tulajdonképpen csak olyan állatkerti, vagy nagyon szigorúan ellenőrzött rezervátumi körülmények között fordulhatnának elő, ahol semmi másra nem lennének szegények jók, csak hogy oda menjünk és megvizsgáljuk őket. Na most gondolom én, hogy nekünk paleontológusoknak ez fantasztikus élmény lenne, hogy találkozhatunk egy élő mamuttal, és a turisták számára is valószínűleg nagyon jó lenne, nem is beszélve arról, hogy lennének emberek, akiknek ez igen nagy bevételt jelentene. De én azt gondolom, hogy szegény mamutok nem feltétlenül lennének boldogok ebben a világban, úgyhogy hát azt nyugodtan kijelenthetjük, hogy szegény mamutok számára az ő életük napja már leáldozott. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet.
Eper, Első Pesti Egyetemi Rádió.
Mészáros Lukács előadását közvetítettük az ELTE TTK-ról. Klónozzuk-e a mamutokat? A felvétel 2004 őszi félévében a Handken kör előadássorozatán készült.